A hely, a műsorvezető Farkas Erika.
Meghatározott csövényeket telepítettek, néha ilyen bujákat, tekergőket, hogy közben legyen benne egy kis ravasság is. Ugye egy kis domboldalban vagyunk, teraszos rendszer van kialakítva, de a teraszoknak a széle növényekkel van szegélyezve, mutatva az utat, hogy na merre felé indulnál, mert nem tudsz másfelé elindulni.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Engem mindig megdöbbent, mikor Magyarországon utazgatunk, és most egy sorozat vége felé járunk, itt Kőszeg környékén, Kőszeg Szombathely térségében, hogy amiről tudom, hogy van Szelestei kastély, tudom, hogy van Szelestei arborétum, az milyen nagy. Bánó Istvánnal beszélgetek Szelestén, kijöttünk a kastélyhoz, mögöttünk egy rengeteg. Mekkora ez az arborétum?
13 hektár. Ez nem az eredeti nagy terület, az idők során alakult ki, de hogy tudjuk, hogy ez a kert ez hogy jött létre, ahhoz vissza kell néznünk az őseinkhez, mert 1250-ben került ide a szelestei család.
1250? Nem tegnap volt.
Az első kastélyokat nem ide építették, hanem a kertnek a keleti részére. Egy kúriának nevezhető kastély volt, de már akörül elkezdtek pihenőparkot, gyümölcsöst, zöldségkert, ezt kialakítani.
Halljuk, mit mond Orbán Róbert helytörténész. A riporter Gergó Judit.
A ma 700 lelkes Szeleste első lakói a hagyomány szerint Bulcsú törzséhez tartoztak. Ez volt a magyar szelestei rész, majd a Ják nemzetség betelepítésével létrejött német szeleste is. 1357-ben odáig fajult egy birtokvita, hogy magyar szelestei Istvánt megölték német szelestei Jakab fiai. Innentől aztán inkább alsó és felső szelestének hívták a két település részt. Persze mindkettőhöz tartozik kastély is.
Egyik a felső szeleste. Kastély, a másik pedig az alsó szelestei kastély, amit többen ismernek, ami egy arborétumnak a közepén áll. Ez is egy időre, azt mondom, hogy az évek 30-adjára jutott ez az épület, de szerencsére nem pusztult el, most szállodal működik a falai között. Másik kastély, a felső szelestei kastély, az is magántulajdonban a lakás céljára szolgál, az a 16. században Szelestei Gosztonyi Jánosnak a neve kapcsolódhat hozzá, aki ugye győri, majd erdélyi püspök volt az alsó kastély, ami eredetileg a szelestei családé volt. A szelesteiektől került az házasság révén a Szentgyörgyi Horváth családhoz. Ez az a Szentgyörgyi Horváth család, aki hát a legtöbben a balatonfüredi annabárok kapcsán emlegetik őket, a Pesten pedig a legyen a Horváth kertben Budánt. Tehát az ő tulajdonuk volt, majd amikor eladósodtak, ezt a kastélyt eladták Festetics Andornak. A kastélyt is átépítette a kornak megfelelően, és ő kezdte el kialakítani a kastély körüli arborétumot is.
Az a régebbi kis park az elvileg 5 hektáros kis park volt, egy tipikus pihenőpark. Később nőtt, és lett egyre nagyobb, és egyre nyitottabb. Úgyhogy aztán úgy alakult ki ez a csodálatos arborétum, ugye, ami az ország 36 legértékesebb és országosan védett arborétumai közé tartozik.
Hogy kezdett ez megnőni?
Egy összetettebb területrész volt, aminek volt gyümölcsös kert és zöldséges kert része. Aztán elkezdtek változni a tulajdonosok 1840-től, amikor is az itt maradó szelestei lány, a szomszéd nagybirtokos, a horvát családnak egyik sarja vette el, és ezt a kastélyt, ahol most állunk, ők kezdték el építeni, de 19. század közepén, csak aztán új tulajdonos került, gróf Festetics Andor, aki ugye folytatta a kastélynek az építését, és elkezdte a kertnek átrendezését.
Tehát akkor a Festetics volt az az ember, akinek eszébe jutott, hogy egy arborétum-szerű park legyen.
Igen, a kor divatja szerint ilyen angol kert stílusba kezdte építeni, ugye, aminek egyik lényeges része, hogy a parknak a felépítése egy központi épület felé orientálódjon, mint itt akkor a kastély, és hát így kezdődött 1872-ben az előttünk lévő teraszos rendszer is, és hogyha körbe járnánk a kertet, látszik, hogy minden út, minden sétaút az központi épülethez, a kastélyhoz vezet.
A kastély és a park látványa tudatos kompozíció volt. Erről a felvidéki Betlérem, az Andrássy kastély kertjében beszélt nekünk tavaly
Basics Beatrix művészettörténész.
Minden olyan elem, ami nélkülözhetetlen szüksége egy ilyen tájkertnek, megtalálható, tehát különböző orientális elemek, kínai pavilon, japán házikó, vízesések.
Tehát tulajdonképpen minden mesterséges egy ilyen épített kertben, még az is mesterséges, amit simán romnak látunk, az romnak lett építve, és mindennek van valamilyen rejtett vagy kevésbé rejtett szimbolikája.
Így van, és például az is mesterséges, ahogy a patak vizét körbevezették a kertben, sok-sok kis zúgóval, csatornákkal, tehát a víz és a táji környezetnek az együttese is, akár szökőkutak, akár ilyen kis csatornácskák, zúgók révén egy ilyen különleges elemét jelenti ennek a tájképi kertnek. Megkomponált látvány volt, tehát onnan a végéből kapjuk a legszebb kilátást az épületnek erre az oldalára. Ezek a nagy nyiladékok, ezek a nagy utak, nagy füves területek, ide nem kerültek fák, ezek mind ennek a látványnak a részei voltak, ugye ez a romantika világon, és annak a világa, ahol a nagy sétákat tették.
Elképesztően szép a látvány, és megint tudunk filmes hasonlatot mondani. Olyan ez, mint amikor Emma Thompson tetszőleges helyszínen megy Ellen Rickman felé. Tehát a Jane Austen könyvek, Bronte nővérek összes könyve, és akkor még Hugh Grant megjöhet valahonnan balegyen egy lovon.
Ez egy nagyon jó megérzés, mert Jane Austen regényeiben a táj szerepe kiemelten fontos volt. Például a Mansfield Park című regényében külön említik szó szerint, hogy annak a Reptonnak, aki a korszak legmenőbb, nevezzük ezzel az idétlen szóval, tájépítésze volt, mennyi volt a napi díja, ami természetesen nem bármilyen pénzben, hanem a nem létező fiktív, de nagyon arisztokratikus Giniben fogalmazták meg.
Abban ösvények voltak, utak voltak.
Hát, valamire el tudjon szaladni.
Nem tudott eltévedni, mert oda vezette, tehát nem a világ végére, hanem egy olyan helyhez, ahol meg tudott pihenni, vagy netalántan éppen hazaért. Tehát ugye ez volt ennek is az alapelve, és akkor annak a kialakítás az különböző dolgon történt. Ugye általában már meghatározott csövényeket telepítettek, néha ilyen bujákat, tekergőket, hogy közben legyen benne egy kis ravasság is, ahol most állunk. Ugye egy kis domboldalba vagyunk, teraszos rendszer van kialakítva, de a teraszoknak a széle növényekkel van szegélyezve, mutatva az utat, hogy na merre felé indulnál, mert nem tudsz másfel elindulni.
Kitalálja a Festetics a kor divatjának megfelelően, hogy legyen itt egy hatalmas angol park. Volt-e arra szabály, hogy egy angol parkba milyen növényeket kell telepíteni?
Kornak a divatja, de mindenhol volt egy szakmai háttér. Ott voltak a kertépítések, és ők irányították, hogy hogyan kell kialakítani. Csak akkoriban is, mint ahogy mi a saját kertünknek a beültetését, hogy egy kicsit ellőjük, nem mérjük föl a növényeknek az életes soráni fejlődését, és bizony kinőnek. Itt is kinőtik, ugyanis az eredeti utak azok a teraszok szélén vonultak, és hát annyira megnőttek a növények, hogy bizony azokat az utakat elzárták, és akkor majd ami későbbi tulajdonosra átérünk, ő által egy picit át lett rendezve.
Még mindig Festetics, van egy kertész is, tudjuk a nevét, hogy ki volt a kertésze?
Nem ismert a kertésze, de a 1910-ben birtokba kerülő Balcs Mihálynak a kertészeit azt föl tudom sorolni.
Irigyli őket rettenetesen?
Nem. Én egy olyan családban nőttem fel, apám a szombathelyi Kamoni Arborétum. A régi sági kertnek a rendbetételét vállalta magára, és fejlesztette ki lehetőségei szerint.
Tavaly, amikor a Kámoni Arborétumban jártunk, Ek István és az arborétum vezetője Németh Gábor Péter mesélt nekünk az idősebb Bánó Istvánról, az arborétum megmentőjéről.
A szolgálati lakásból élt öt gyerek, meg a mama, meg ő. Azt mondja, nézd, Erzsi, milyen szép az a pókháló ott a sorban, milyen gyönyörűen dolgozik a pók. Szóval igen, furcsa ember volt, és ültetni.
És akkor telerakta az ő gyönyörű kertjét mindennel.
Volt egy régi kert, a gróf úrnak a régi kertje, már ő meg ilyen növény őrült volt, és hozzászerzett valahogyan területeket, mindig többet a Pista bácsi, és azért lett annyi. 17 hektár.
A rododendronokat is ő telepítette?
A sági gróf kezdte ültetni. Igen. A sági gróf ugye egzotákat ültetett, nagy divat ott volt, hogy különleg mamutfenyő, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan fenyő, meg hát ugye a rododendron, hogy amit a másik gróf úrtól, ami Jellibe van, eltanult, ugye ott az Ambrózi gróf volt, az virágos gróf, az Ambrózi gróf ültette a rododendronokat.
Hogy volt neki, miért kellett nyugdíjba vonulnia? Kellett, vagy önként?
Sokáig csinálta, kaktusz gyűjteménye volt, óriási kaktusz, csinálta a KKK-t, a Kámoni Kaktusz Klubot, meg demut csinált, dendrológiai múzeumot, mert imádott rövidíteni, az volt a demu. Tehát minden csinált, végtelenül szolgalmas, ügyes ember volt.
Kámoni Arborétum megmentője, ez van az oszlopra írva.
Tehát ha nem olyan az öreg, amilyen, akkor tényleg már beépült volna az egész. Itt a párttal mindenkivel összeveszett.
Németh Gábor Péter.
Tehát az Arborétum alapító, aki 130 év vezet, dr. Sági István volt. Neki itt van a kastély, ott valamennyit a fák között átsejlik és lehet látni. És itt volt egy 6 hektáros gyűjteményes kertje, tehát a legidősebb fáink itt vannak. Közben, hogy tessék nézni, szembe van egy 120-130 éves mocsárciprus csoport, és igazából már csak Döbrögi hiányzik ott az első elől, mert annyira monumentális és annyira szép. Illetve, hogyha ott fölnézünk, ott van egy sűrű tömör betömörödés a lucfenyő koronájába, az pedig egy rügymutáció vagy bábaseprő, vagy boszorkányseprő, vagy bábakalások is hívják. Az egy növényi mutáció, ami le lett oltva, ott látható a pici leoltott növény mellette, és az a Kámoni törpelusz, tehát amit az arborétumról lett elnevezve.
Erről olvastam azt, hogy maga a gróf oltotta a saját növényeit?
Igen, igen.
Ez igaz is?
Ez igaz, igen. Amikor a gróf élt, akkor már megvolt a mutáció, de a leoltást az első arborétum vezető Bánó István csinálta, és ez államilag elismert fajta lett 1976-ból.
És akkor 45 újrablói vannak a nyárnak, a kastélyt lerabolják, a parkot lerabolják, és akkor pang.
Szombathelyi erdőgondnokság ide költözött a kastélyba, akkor már látták, hogy hatalmas botanikai, meg genetikai érték van itt, és már akkor ajánlották 46-ban, hogy fokozottan védett legyen a terület. Ez igazából 1950-ben meg is történik. Bánó István fiatal erdőmérnökként került ide, igazából ő fedezte fel, hogy micsoda hatalmas érték van itt, és ő mellé állt, és 1953-tól, amikor az Erdészeti Tudományos Intézetnek ez lett a fenyőnemesítési központja, onnét kezdődött igazából egy másik aranykor, legalább 30-40 éven keresztül, amikor a fenyőnemesítés miatt, hát ugye, hogyha azt hiszik, hogy Trianonnál a fenyőterületeknek a nagy része az külföldre került, fenyő mint ipari alapanyagra szükség volt, és ezért minden pénzt megadtak azért, hogy a nemesítők minél gyorsabban növő, tehát erdészeti szempontból minél jobb fákat tudjanak előállítani és nemesíteni, és ez volt a fenyőnemesítésnek a központja. Például nekünk van olyan új gyűjtemény egységünk, hogy magyar nemesítési fajták gyűjteménye. Tehát mondjuk az olyan magyar nemesítőknek a fajtája, amik mondjuk nem lettek világszenzációk, de mégis nekünk meg kell őrizni az utókor számára, mert legalább itt akkor meglegyen. A Bánónál a kiegészítés a fenyőnemesítés volt, meg a kaktusz, meg a rozárium, tehát a rózsagyűjtemény. Gyerekkorom óta a Bánó mellett, a Bánó akkor még itt élt.
Maga ismerte Bánót?
Ismertem, persze. És itt nőttem igazából fel.
Az apától térjünk vissza a fiúhoz. A szelestei arborétumról az ifjabb Bánó István mesél.
Ezt úgy alkották meg, hogy egy komoly háttérre rendelkező látványosságot mutassanak be, és itt lucfenyő volt az eredeti háttér, amiből már sajnos sok elhult, hiszen nem csoda, 119 méterre vagyunk a tengerszinttől, és ahogy a fenyőfélék kőbe között a lucfenyő is, a 3-400 méter a tengerszint feletti területeken érzi jól magát. Hát bizony, ott látunk éppen egyet, hogyha előre tekintünk, de az előtte lévő növényekből azért több megmarad. Tehát mivel ezek se az eredeti termőhelyükön élnek, ahol 5-600, netalán 1000 évet is megélhetnének, bizony van egy-kettő, ami nem úgy mutat, mint eredeti állapotában. Itt Camitius ciprust, üdezölt hamis ciprust látunk itt velünk szemben, van mamutfenyőnk is, 1.500.000 éves példányok is vannak a Sziklák Szövetségben, Amerikában meg azt hiszem 168 méter magasak, hát itt bizony nem olyan nagyok, de... De van, és érdekesség.
Gyönyörű, ugye? Itt közben hallgatóságunk is akadt, akik itt sétálnak a kertben.
Papné Kőszegvári Mária vagyok, és Keszthelyről jöttünk. Minden gyönyörű, csodálatos.
Most itt nyaralnak?
Igen.
Miért jó itt? Nem túl csendes?
Hát most igen, elég csendes, de különben nagyon jó. Gyönyörű az arborétum, már lejártuk egyszer egyik oldalt, tegnap a másik oldalát, és ez nem mindenhol adatik meg. Én sok helyen voltam az országban, mely ilyen melegvizes fürdőné, de nincs ez a környék. A bokrok, fák, rózsák ott lenn meg a füvészkert, tehát az minden növénynek külön tudok örülni.
Onnan kanyarodtunk el, hogy lehet összeszervezni egy arborétumot? Tehát mondjuk, ha én a saját kertemben akarok egy arborétumot csinálni, azt se tudom, hova írjak levelet, hogy küldjenek nekem egy fenyőt.
Amikor itt a környező vasmegyei birtokokon kialakultak a kastélykertek, voltak olyan földbirtokosok, akik nem csak pihenőkertet, egy váltványkertet akartak, hanem szakmailag is segítették egymást, akár Gájer Gyulát, akár Ambrózi Magadzi Istvánt említettem, és ezek összedolgoztak. Ismerve Bajcs Mihály munkásságát, ő főleg német folyóiratokra összpontosítva mindig a kornak a legújabb kertészeti, építészeti és növényanyagban jelentkező újdonságai megjelentek, azokat mind megrendelte. Akkor először 4 hektárt vásárolt már Bajcs Mihály ehhez az 5 hektáros kerthez, aztán 1927-29-es évben még 4 hektárt, tehát mint említettem, ez a 13 hektáros park ez így alakult ki.
Most ugye Bajcs Mihályhoz elkeveredtünk, ő a második világháborúig itt élt, vagy később is?
1910-ben vásárolt el meg a birtokot Gróf Esteti Csandortól. Őről annyit tudni, hogy szerb volt.
Botanikus volt?
Nemes ember, aki nagyon szerette a növényeket, és elment a botanika felé. Nem volt nős ember, egy lántestvére volt, úgyhogy a bőven volt ideje a növényekkel foglalkozni, ami éppen úgy van, mint az állatokban, csalódni nagyon nem lehet.
István maga nős ember?
Igen.
Na, akkor ezt a mondatot ki kell vágni a műsorból.
Elvált vagyok.
Aha, akkor nem kell kivágni.
10 szakképzett kertésze volt a báronak, abból volt egy gyümölcskertész, 2 zöldségkertész, és a 7 az pedig a parknak a kertészei voltak, mert itt volt üvegház, tehát gyakorlatilag a trópusi, szubtrópusi növényektől mindenféle, és úgy válogatta össze, hogy minden érdekes növénytípusnak meglegyen a szakképzett kertésze.
Okos. Bajcs Mihály ez 45-ig itt élt?
Így utána is nem hagyta el az országot. 1955-ben halt meg, sajnos én itt elüldözték. Ölbő és Szeleste határán volt Inassának egy kis birtok, amit tőle kapott, és ő fogadta be.
Róla olvastam, hogy igen, öngyilkos lett?
Szerintem, hogyha öngyilkos akart volna lenni, akkor hamarabb elvette volna a saját életét. Inkább az, hogy az akkori kor, amibe került, az talán felölt az idegeit. Nem tudjuk. A sírhelye itt van, a Szelestét temetőben.
Utunk során több tragikus történetet hallottunk az 50-es évekből, amikről évtizedekig hallgatni kellett, de néha megesik, hogy a lombok titokról susognak, mint a Kámoni arborétumban is. Hallgassák meg Gergő Judit riportját az ország első 56-os emlékművéről.
Ez egy tipikus magyar kuruc dolog.
Ezt mondja a nem mindennapi történetről Károly Frigyes, a Kámoni Arborétumért Egyesület elnöke. Már az ötlet maga is különleges. A dátum facsoportokban történő megörökítése, arról nem is beszélve, hogy mindez néhány hónappal a forradalom leverése után történt.
Gondoljunk bele, hogy 56 novemberében véget ér a forradalom, kivégzések, ítéletek, bebörtönzések követik, csak akkor van egy erdőmérnök, Bánó István itt Kámoni Arborétumban, aki 57 tavaszán egy emlékművet állít az 56-os forradalom emlékére. Ha ez akkor kiderül, nem nehéz elképzelni, hogy mi minden következett volna ebből. Sőt, ő egy ilyen dupla trükköt csinált, nem elég, hogy egy emlékművet állított 56 emlékére, hanem olyan növényekkel ültette el, amelyek emlékeztetnek tulajdonképpen Trianonra is, hiszen az az Ambrózi Migazi István, aki a Jeli Arborétumot alapította, az azt megelőzően Malonyán csinált egy fantasztikus arborétumot a Felvidéken, ahova Trianon után nem volt hajlandó többet betenni a lábát. Tehát gondoljunk bele abba, hogy itt vagyunk 57 tavaszán ebbe a gyönyörű arborétumba, és akkor azt mondja a munkásainak, hogy na Józsi, odaültessél el egyet, ide ültessél el ötöt, odaült ültessél el 6-ot, te meg Feri odaültessél el, és így tovább. És a végén kijött, hogy 1956, 10. hó 23. És a családjával, akik közül a legfiatalabb Bánó nekem jó barátom volt, és emiatt Pista bácsit is valamennyire ismertem, minden évben október 23-án a család ide kijött megemlékezni tulajdonképpen biztosan mondhatjuk, hogy ez Magyarország első 56-os emlékműve.
A családon kívül ki tudott még erről a cselekedetről?
Ha jól tudom, a legközvetlenebb munkatársai közül Retkes József tudott róla. 50-es évek végén, vagy és 60-as évek elején, hát ez egy súlyos titok volt. Igazából a rendszerváltásig ez nem volt publikus.
Legenda szintjén élt esetleg, de valójában ebből soha nem volt például retorzió.
Nem élt a legenda szintjén sem. Abban az időszakban, hogy mondjam, ha egy ilyen legenda szárnyra kelt volna, annak nagyon csúnya vége lett volna. Egy abszolút belső dolog volt, vártak a jobb időkre, és hála Istennek a jobb idők eljöttek.
Mikor derült ki ez pontosan?
A rendszerváltáskor, a család akkor már hát elmesélte és elmondták, hogy mi történt. Majd utána egy szép márvány táblán van megörökítve, és ha valaki erre jár, akkor itt szépen kikeresgélheti, hiszen jelölve vannak egy kis térképen a márvány táblán az 1-es, a 9-es, és hát az összes szám, és emlékezni lehet.
Most folytassa ifjabb Bánó István, aki a romantikus kastély hányatott sorsáról mesél.
A háború alatt szovjet parancsnokság volt a kastélyban, hála Isten a kertben nagy kárt nem okoztak, pedig láncszalpas járművek jártak fel itt a Szerpentin úton. Aztán a kor szellemébe Dísz-Difosz iskola, tehát a KISZ-nek az elődjeinek lett ilyen oktató központja. 53-ban tűz keletkezett, amikor egy ilyen képzési turnusnak a diákjai távoztak, hát akkor is a fiatalok csibészek voltak, nem lehetett dohányozni, föl a padlásra, föl a gyerekek sutyomba ott dohányoztak, tűzütött ki, de hát ezt se derítették akkor ki, hogy mi volt, és hát sajnos akkor 3 évig fedetlenül állt a kastély, és mivel a belső szerkezete az úgy volt, hogy a boltíves folyosongon kívül mindenhol tömör a mennyezet volt, ugye jó báztak, és akkor a belső vagomba elkezdett dolgozni, és akkor megkapta az épületet a szelestei erdészet, kijavították a héjazatot, de bizony 66-ban elkezdtek korradni a felső tömörfa mennyezetek, és akkor az erdészet elvonult, 1969-ben elköltött az utolsó lakó is, ugye romos állapotban volt, 1987-ben elrendelték a kastélynak a lebontását, de 1953-tól a növénygyűjtemény az országosan védett természetvédelmi érték volt, és a kertépítészetnek a részeként ugye a kastély az hozzátartozott ehhez, és így meg tudtuk akadályozni.
Értem, tehát mert olyan a park, ami egy védett terület volt akkor, aminek a koncepcionálisan része a kastély, ezért ha a park marad, akkor marad a kastély is.
Így van.
Akkor utána mi lett?
1989-ben a Hitelbank megvásárolta, akkor kezdett el a kastélynek igazából a helyreállítása, de aztán kiderült, hogy a pénz, akkor így állt egy jó darabig, még nem 1999-ben a jelenlegi tulajdonos meg nem vásárolta, és befejezte itt az építkezést.
Aki kicsoda, vagy micsoda?
Ott van a tábla.
Akkor nézzük meg a táblát.
Kovács János, ezt itt konkrétan itt le is tudjuk olvasni, mert közben kihelyezte ezt a táblát.
Ki az arborétum?
Az arborétum az a szelestei önkormányzathoz került 1992-ben. A kastélyhoz 4000 négyzetméter tartozik, a többi az az önkormányzatnak a területe.
Na most István, itt dolgozott?
Én olyan szerencsés ember vagyok, hogy 1970-ben, amikor végeztem, azóta egy munkahelyem volt, akkori kezelője a Szombathelyi Kertészet és Parképítő Vállalat volt. 67 év, nem tudom mennyi napot húztam le, és innen mentem nyugdíjba.
És itt dolgozott egész életében?
Igen, elkezdtük a kert útjának a feltárását, a növények kataszterének a elkészítését, szóval volt olyan szakmai tevékenység, ami kitöltött az emberek az életét.
Kedves hallgatóink, ezzel elköszönünk a szelestei arborétumtól. A helyszínen a felvétel Dany Zoltán készítette, a szerkesztő Wagner Mária, a gyártásvezető Vancsók György. Telefonszámunk 328-7170, e-mail címünk a helyi@radio.hu, a műsor 60 napig újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon, és Facebook oldalunkon fotókat is találnak. Köszönöm figyelmüket, Farkas Erikát hallották.